Mennyországi Istenünk, szeretettel köszöntöm ma Isten tiszteletünk minden résztvevőjét. Isten tiszteletünk elején énekeljük a 440-es számú énekünket.
Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevében. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és meg ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet. Meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a halálból. Kegyelemmel és irgalommal koronáz meg téged. Elárasztja javaival a te életedet, és megújul ifjúságod, mint a sasé. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, megígérted, hogyha ketten vagy hárman egyetértéssel hívják segítségül nevedet, megadod azt, amit kérnek. Hallgasd meg most a mi kérésünket is. Ajándékozz meg minket igazságos ismeretével a jelen világban, és adj örök életet az eljövendőben, hogy mindenkor dicsérjünk téged, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg azt a szent ígét úgy, amint azt megírva találhatjuk a Máté írása szerint való szent evangélium 28. fejezetében, a 28. fejezet 16. versétől a 20. versig a következőképpen. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt. Nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Most pedig tegyünk vallást a mi hitünkről, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Tekintettel arra, hogy a mai napnak a mottója, illetve a mai nap igehirdetése a keresztségről szól, a Kiskáté 4. fejezetéről, a 295-ös számú éneket keressük ki, és barátkozzunk, ízlelgessük ennek az éneknek a tanítását és dallamát.
Thank you.
Keresztjén testvéreim, hallgassátok meg a mai istentisztelet igehirdetési alapjául szolgáló igét, úgy, amint azt megírhatjuk a János írása szerint való Szent Evangélium első fejezetében, a fejezet 26. versétől a 34. versig a következőképpen. János így válaszolt nekik: én vízzel keresztelek, de közöttetek áll az, akit ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek saruja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Isten áldása legyen a felolvasott igén és annak hallgatásán. Amen. Keresztjén testvéreim, kitűnő dolog a kereszténység, kitűnő dolog a keresztség. Kiragad minket az ördög torkából, Isten tulajdonává tesz, elfojtja és elveszi a bűnt, viszont napról napra erősíti az új embert, sőt mindaddig hat és változatlan marad, amíg majd ebből a nyomorúságból az örök dicsőségbe jutunk. A keresztséget tehát mindennapi ruhánknak kell tekintenünk, azt kell viselnünk állandóan, hogy mindenkor a hitben és annak gyümölcseiben éljünk, hogy megfojtsuk óemberünket, és növekedjünk az újban. Ha egyszer a keresztségben bűnbocsánatot kaptunk, akkor az érvényes marad minden nap, amíg élünk, vagyis amíg nyakunkon cipeljük az óembert. Kitűnő dolog a keresztség. Akár mi is elmondhatnánk, mint ahogyan velünk együtt bizonyságot tehetne róla valamennyi keresztjén társunk, Krisztusban testvérünk, akikkel együtt megtapasztaltuk életünk során azt a kegyelmet, amit a keresztség által nyertünk. A fenti idézet Luther Mártontól származik, éppen úgy, mint az előbb ízlelgetett, énekelt 295-ös számú keresztelési énekünk is. Az elmúlt estéken már hallhattunk arról, hogy reformátorunk ezeket a gyülekezeteknek szánt énekeket nem pusztán kedvtelésből költötte, hanem ez reformátori tevékenységének tudatos programja volt. Ezek az énekek úgy szövegükben, mint számunkra ma már bonyolultabbnak tűnő dallamszerkezetükben, nem csak következetesen tükrözik Luther teológiáját, hanem teológiájának tudatos kifejtései ezek. Az evangélium üzenetét így akarta beleénekelni az emberek szívébe és fejébe. A mai estén reformációi sorozatunk negyedik állomásához érkezve, Luther Kiskátéjának negyedik fejezetéhez érkeztünk, nevezetesen a keresztségről szóló tanításhoz. Énekeskönyvünk 295-ös számú éneke, Jézusunk a Jordánhoz ment, hosszú tanítást ad, eredetileg 7 versszakban, amely a keresztséget nem csak megtisztulásként, hanem az óember meghalásaként is értelmezi, és egyúttal saját korának a keresztséggel kapcsolatos vitáiban is állást foglal, mégpedig anélkül, hogy megnevezné vitapartnereit, a vitafeleket. Az ének 1541-ben született, nyomtatásban pedig 2 évre rá, 1543-ban jelent meg. Luther költeménye, mint már említettem, 7 versszakos. Az első, a harmadik és negyedik versszakban Jézus Jordánbeli megkeresztelését írja le Luther, a Máté írása szerint való Szent Evangélium 3. fejezetének 13. versétől 17. verséig terjedő szakasz alapján. A többi versszak dogmatikus magyarázat a keresztség lényegéről. Bennük a Kiskáté gondolatait ismerhetjük fel. A 7. versszak visszavezet az elsőhöz, anélkül, hogy a Jordán parti jelenet nyilvánvalóvá válna. Olvassuk csak újra. Bár testi szem csak vizet lát, e drága keresztségben, hitáltal Krisztus váltságát elnyerjük e szentségben. Így ez a víz, piros folyam, megváltunk áldott vére, gyógyírt Ádámtól örökölt halálos betegségre, s elmossa minden vétkünk. Mai istentiszteleti alkalmunkra kijelölt motto is ebből a versből, ebből a versszakból ered. A legkorábbi magyar nyelvű énekes könyv, amelyben ez az ének megtalálható, az 1743-ban megjelent Új zengedező mennyei kar. Az a fordítás nagyszerűen visszaadja a lutheri költemény gondolatmenetét. Jelenleg használatos énekeskönyvünkben az első, a harmadik és a most idézett 7. versszakot közli Turmezei Erzsébet fordításában. Luther énekei páratlan tisztasággal és erővel kapcsolják össze a bibliai üzenetet, az egyház tanítását, valamint az Isten igéjének személyes és aktuális megszólítását. Luther ezzel is Krisztus tanújának bizonyul. Krisztus tanújának, akire még ma is érdemes odafigyelni. És ebben a fenti mondatban aláhúznám a következő 4 szót. Luther Krisztus tanújának bizonyul. Ez a mondattöredék átvezet minket a mai alkalomra kijelölt igehirdetési alapigéhez, amely az újfordítású Bibliában ezt a címet viseli. Keresztelő János bizonyság tétele. A zsidók papokat és lévitákat küldtek keresztelő Jánoshoz a Jordán túloldalára, hogy megtudakolják, ki is tulajdonképpen János. Mi az értelme, vagy mi az oka Mi a jogosultsága annak a szerintük tisztasági szertartásnak, amit János a Jordán vizében végez? A tudakozódók között farizeusok és szadduceusok is voltak, akik jól ismerték az írásokat. Tudták, hogy ha János azt mondja magáról, hogy ő Illés, vagy esetleg Krisztusnak mondaná magát, akkor mindaz, amit ő ott tesz, már nem is szorulna magyarázatra. Hiszen akkor tulajdonképpen egy messiás-szerű küldöttjét látnák, aki Istennek küldöttje, és így már alátámasztva látnák az Ezékiel prófétánál olvasható sorokat, egész pontosan a 36. fejezetben ezt írja Ezékiel, hogy tiszta vizet hint majd az ő népére Isten. Tehát a messiási üdvkorban indokolt is lenne a tisztulási szertartás. Ne felejtsük el, testvéreim, hogy egy olyan korban játszódik ez a történet, amikor a választott nép várakozása a messiással szemben, illetve a messiás iránt már nagyon-nagyon felfokozott volt, hiszen századokon keresztül elnyomás alatt éltek, és várták sorsuk jobbra fordulását. És ebben a felfokozott, mondhatnám, idegállapotban és messiási váradalomban tulajdonképpen már mindenkiben, aki egy kicsit másképp tett a kultikus élet terén, felfedezni vélték, hogy hát ha ez az ember az, akit Isten messiásként küldött. János azonban nem lép fel azzal az igénnyel, hogy az általa vízzel való keresztelés után az emberek elnyerik az ugyancsak Ezékiel prófétánál megígért új szívet és új lelket. Ő csupán hirdeti a messiási üdvkor beköszöntét, de azt érdekes módon oly úgy teszi, hogy még véletlenül sem nevezi Jézust messiásnak, éppen mert a korabeli zsidóság pontosan ismerte ennek a fogalmát, ismerte a jelentőségét. Jézust pedig nem akarta kitenni a nép rajongásának. Ő, amint mondta, útkészítője az eljövendőnek. Ezt az útkészítőt is olyan mérhetetlen alázattal teszi, ami becsületére válna minden mai útkészítőnek, ige hirdetőnek is. Azt mondja, sarulja szíját megoldani sem vagyok méltó. Ez köztudottan a rabszolgák feladata volt urukkal szemben, illetve a tanítvány feladata a rabbival, a tanítómesterrel szemben. A jelenet, amely mai alapigénkből megelevenedik lelki szemeink előtt, nekem óhatatlanul eszembe juttatja az Isenheimi oltárképet, amelyen keresztelő János természet ellenesen hosszú mutató ujja Jézusra mutat. Őt nézzétek, ne engem, őt lássátok, őt kövessétek. Ott van közöttetek. Közöttetek áll az, akit ti nem ismertek. Igen, Jézus ott állt a Jordán partján, a megtérni, megkeresztelkedni vágyók körében. Mint ahogyan most is itt áll közöttünk, igéje és szent lelke által. Vajon mi felismerjük-e őt? Ott áll a templomban, a keresztelőkút köré sereglett szülők, keresztszülők, keresztelendő gyermekek vagy felnőttek körében. Vajon észrevesszük-e őt? Vajon felismerjük-e őt? Olyan hajlamosak vagyunk mi emberek csak azt látni, ami a szemünk előtt van. A keresztelési szertartást végző lelkészt, akinek sokak számára még a személye is fontos, pedig egyáltalán nem a szolgálattevő személye a fontos ebben a szentségben. Tanuljunk keresztelő Jánostól. Mi, emberek, látjuk a szépen feldíszített oltárt, a keresztelési szertartáshoz használatos edényeket, talán még átfut az agyunkon az is, vajon hidege vagy melege az a víz, amivel rövidesen meghintik vagy leöntik, ami széltől is óvott gyermekünket. Jó látni a velünk együtt örvendező gyülekezetet, akik nem kis érdeklődéssel nézegetik a keresztelős csapatot az oltár előtt és a keresztelő medence körül. De vajon meglátjuk-e, felismerjük-e az ott áldogáló Úr Jézus Krisztust? Minden igehirdetés, minden keresztelési beszéd olyan kell, hogy legyen, képletesen szólva, mint keresztelő János természet ellenesen hosszú mutató ujja azon a már említett Isenheimi oltárképen. Rá kell, hogy mutasson. Figyelmünket Jézus Krisztusra kell, hogy irányítsa, meg kell, hogy ismertesse valamennyiünkkel a köztünk is megálló Jézust. Ő pedig nem más, mint az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Hajdani püspökön mondása jut eszembe, amit ő gyakran hangoztatott, gyakran hallottam tőle. Tiszta számla, jó barátság. A bűn rontása miatt bizony hatalmas tartozás rondítja, rontotta Isten és ember jó viszonyát. Jézus küldetése, hogy ezt a hatalmas tartozást kiegyenlítse, és az ember újra tiszta számlával állhasson Isten előtt. Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Hordozza, azaz eltávolítja, elhordja egyik helyről a másikra. Ószövetségi szóhasználattal élve eltörli a bűnt, amely megkerülhetetlen, áthatolhatatlan akadályként tornyosult Isten és ember közé. Testvéreim, milyen hatalmas az Isten irántunk megnyilvánuló kegyelme. Tulajdonképpen mi emberek szorulunk rá lépten nyomon Isten irgalmára, mégis ő az, aki kezdeményez. Isten maga rendelte Jézust a világ bűnét eltörlő áldozatra, hogy nekünk, embereknek lehetőségünk legyen hozzátérni, hozzá menekülni, Istenhez menekülni. János apostolnak fontos volt, ő fontosnak tartotta már az evangélium elején felfedni Istennek ezt a megmagyarázhatatlan szeretetét. Azt akarta, hogy Jézus történetének már az elején feltáruljon a kereszt titka, és a Jézus áldozatába foglalt isteni ajándék gazdagsága. Ennek az isteni ajándéknak lehetünk részesei mi is a keresztség által. A keresztség által, amely első lépése Krisztus testébe való beoltatásunknak. Ugyanakkor megváltunk, áldott vére által váltságunk van a halálból, és üdvösségünk is. Keresztelő János illést helyettesíti. Nem illés keni fel Jézust messiássá, hanem János fedi fel a keresztség által Jézus messiási mi voltát, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Jézus személyének legmélységesebb titka a messiás megnevezéssel szemben így hangzik: ez az Isten fia. Ez az Isten fia. Keresztelő János látta a lelket leszállni Jézusra. Nem galamb képében szállt le, hanem úgy, mint egy galamb. Galambhoz hasonlóan szállt le a Szentlélek. Azt jelenti ez, hogy szeliden szállt le, és megnyugodott Jézuson. Nem röppent tova, mint egy lepke, hanem megnyugodott. Megnyugodott, és mindvégig vele maradt, és János erről tett bizonyságot. Bizonyságot tett Jézusról, megismertette Izraellel az igazi áldozati bárányt, aki elvette a világ bűneit. Isten lelke pedig felkente, azaz felkészítette Jézust az ő megváltói művének véghezvitelében. Keresztelő János bizonyságot tett Jézusról, Luther Márton Krisztus tanújának bizonyult munkássága nyomán. Mi, testvéreim, tudunk-e bizonyságot tenni arról a Krisztusról, aki a mi bűneinket is felvitte a keresztfára? Tudjuk-e hitelesen tanúsítani egész életünkkel, hogy a keresztség, a keresztvíz mi rajtunk nem csak puszta víz, hanem Isten igéjével egybekapcsolt menlevél. Menlevél, amely által szabad utunk van a mennyei atyához. Luther idézettel kezdtem ezt az ige hirdetést, hadd fejezzem be az ő idézetével. Kitűnő dolog a keresztség. Lehetőség a naponkénti megtérésre, Istenhez fordulásra. Úgy kell tehát a keresztséget becsülnünk és magunk számára hasznosítanunk, hogy erősítsük és vigasztaljuk vele magunkat, amikor bűnünk vagy lelkiismeretünk vádol, és ezt mondjuk: mégiscsak meg vagyok keresztelve. Ha pedig meg vagyok keresztelve, ígéretem van arra, hogy üdvözülök és örökké élek testestől, lelkestől. Tudjuk sokan ebben a teremben, talán mindenki, hogy mekkora vigasztalást, bátorítást nyújtott ez a felismerés a reformátornak olyan nehéz időkben, mint amilyen időkben ő ezt a szolgálatot, ezt a feladatot vállalta. Ez a tudat, hogy meg vagyok keresztelve, erőt adott a tovább lépéshez, és én azt kívánom valamennyiünknek, hogy adjon erőt számunkra is a tovább lépéshez, valahányszor elbukunk a bűnnel való harcunkban, viaskodásunkban. Amen. Áldunk téged, Istenünk, hogy gazdagon megajándékoztál minket a reformáció örökségével, az evangélium világosságával. Megvalljuk, gyengének érezzük magunkat a hitben és a jó cselekvésében. Légy erős várunk és segítségünk, erősíts meg minket Krisztusban, növeld és tedd tudatossá hitünket, hogy az evangéliumhoz méltó élettel tegyünk bizonyságot Krisztusról, és így építsük egyházad egységét. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát feléd és adjon néked békességet. Isten tiszteletünk végén pedig a 247-es számú már tanult éneket énekeljük.